Áldást kívánok szeretettel mindenkinek az életére, alkalmunkra, és hiszem, hogy ez jön is nem csak egy emberi kívánság, hanem Istennek a szándéka, hogy áldjon minket itt a közösségben. Ma délelőtt mindössze két igevers lesz előttünk, Jézusnak két mondata, amit olvassunk el most Lukács evangéliumának a 12. fejezetéből, a 33. és 34. versek ezek. Fennállva hallgassa meg a gyülekezet. Tehát Lukács evangéliuma, 12. rész, 33. és 34. versét olvasom. Adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául. Szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá, a moly sem emészti meg. Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is. Ámen. Jézus szavai súlyosak. Mindig is súlyosak. Minden mondat, amit ő mondott, nagyon nagy értéke van. Ezeknek is. Azon gondolkodtam el, hogy hogyan is viszonyulunk mi a Szentíráshoz, hogyan viszonyulunk Isten igéjéhez, abban még konkrétabban Jézusnak a szavaihoz. Tudjuk-e feltétel nélkül és végrehajtandó parancsként tekinteni ezeket? Tényleg tudjuk-e az Isten szavát magunkra értelmezni? Mindenféle ellenvetés nélkül? Nem olyan egyszerű a válasz, főleg már látva ezt az ígét. Mert ha mondjuk azt olvassuk a Szentírásban, hogy incsétek egymást minden nap, Zsidók 3-ban olvassuk, akkor lehet azt mondjuk, igen, szó szerint kell érteni a Szentírást. Ez a küldetésünk, inteni kell egymást. És ez jól is megy, ugye? Ha valami nem tetszik a másik életében, akkor megmondjuk, és akkor értelmezzük mi, hogy hogy kellene. Na de ha azt olvassuk, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, na akkor szó szerint kell értelmezni, vagy nem? Akkor komolyan kell venni az igét, vagy nem? Akkor már lehet, hogy hajlunk arra, hogy hát ez nem olyan egyszerű. És megmondom őszintén, amikor készültem, akkor arra gondoltam, hogy ma nem is kell igét hirdessek. Mert van két mondat, nagyon egyértelmű, nagyon konkrét, ámen, menjünk. Adjuk fel holnap a hirdetéseket, nézzünk körül a tulajdonunkban, mi az, amit tényleg pénzé lehet tenni, mi az, amit szegényeknek lehet adni, és akkor elkezd működni az Isten igéje az életünkben. Mert ez a szó szerinti értelmezés. Adjátok el, amitek van, vagyonotokat, fordítástól függő valami, tényleg azt mondja, amitek van, meg a vagyonotokat, másik fordítás, és adjátok oda. Vannak azért kérdések, amik tényleg arra kényszerítenek bennünket, hogy hát azért jobban átgondoljuk ezt. Csak két logikus gondolat. Ha én tényleg holnap mindenemet eladom, ami van, akkor holnap után én leszek az a szegény, aki arra szorul, hogy adjanak neki. Tehát most akkor tényleg így kell ezt értenünk, hogy mindent, és akkor a segítőből segítségre szoruló leszek. Vagy két ige, amit egymás mellé tehetünk. Ugye itt van ez, adjátok el, amitek van, és osszátok szét. Másik pedig az, hogyha valaki nem visel gondot az övéire, akkor rosszabb, mint a pogány. Mert ugye, ha én eladok mindent, akkor nekünk már nem lesz családi szinten. Tehát összetettebb ez a kérdés. Bár megmondom őszintén, hogy azt érzékeltem ilyen problémaként, hogy vagy nem mondok semmit, és akkor tényleg egyértelmű az ige, és mindenki éli, ahogy akarja, vagy bele fogok keveredni egy ilyen nagyon komoly magyarázkodásba. Hát valahol a kettő között szeretnék haladni, mert tényleg szükséges dolgokat megérteni a megvalósításhoz, hogy tényleg cselekedetté váljon az ige, de nem egy elvakult hozzáállássá. Jézus szavai tehát nagyon komolyak. Jézus szavait tényleg mindig érdemes megfontolni. Jézus szavaiban akkor is áldás van, és akkor is növekedés van, amikor ő látszólag kér tőlünk, és ezek az igék ilyenek. Amikor Jézus látszólag megfosztani akar, ő akkor is áldást közvetít. Előzetesen ennyit rejtsünk a szívünkben. Néhány gondolatot szeretnék, ami ezt a témát megközelíti, és aztán magáról az ige versekről. Én azt látom az emberiségen, testvérek, magunkon, embereken, hogy tudunk adni, ha szükséges. Belátjuk azt, hogy adni jó, és gyakran tesszük ezt, hogy segíteni jó másoknak. Nem tudtam teljes részletességgel utána járni, de csak a kormányzat által elindított segítségnyújtás, ez a bizonyos Híd Ukrajnáért támogatási rendszer, március 10-éig a felajánlásokból több mint 610 millió forintos keretet teremtett meg. És akkor nincsenek még ott a nagy segélyszervezetek, akikhez ugye többen juttattak. Igen, az ember tudja, hogy jó adni. Tudja, hogy jónak lenni jó. Lehet, hogy nem biblia ismeretekre építik, mint ahogy mi tehetjük ugye az apostolok cselekedeteiben olvasva, mert az Úr Krisztus mondta azt nekünk, hogy jobb adni, mint kapni. Vagy legalább olyan jó adni, mint kapni. De cselekszi az ember. Amikor rászorulók vannak, amikor szükséghelyzetben lévők vannak körülöttünk, akkor cselekszünk, akkor adunk, akkor felajánlunk, akkor juttatunk. A gondoskodás természetes. Na de, tényleg azt kéri az Úr, hogy adjuk el, amink van? Na de tényleg teljes tartalék felszámolást akar? Jöhet a kérdés. Hogy lehetséges olyan álláspontot kialakítani, hogy tényleg jól működő gyakorlat legyen az életünkben, és most egy kicsit általánosítom, a helyes biblikus pénzkezelés. A helyes biblikus érték felhasználás, ami a kezünkben van. Másik ilyen rávezető gondolat, ugye az, amiről itt Jézus beszél, azt a Biblia úgy nevezi több helyen visszatérően, hogy alamizsna. Ezt a Biblia mindig jó értelemben veszi, olyan segítségnyújtás, amit rászoruló embereknek ad valaki. Ezt legtöbbször egyébként úgy ajánlja a Szentírás, hogy titokban legyen. Tehát nem kell fényképezők meg kamerák ösztűzében állni, mosolyogni, és akkor úgy átnyújtani az adományt, hanem legyen titokban, és amit mi titokban cselekszünk, azt majd a mi mennyei atyánk fogja jutalmazni, értékelni. Tehát ez az alamizsna egy jó kelléke a hitéletnek, és egy történetet hadd idézzek, amin tovább mehetünk, hogy milyen nagy haszna van. Gazdag ifjúként ismerjük ezt a történetet, akik olvassák a Bibliát, ez ismerős lesz, de azért mondom, hogy nagyjából ez mit jelent, vagy miről szól ez a történet. Jön egy fiatal ember Jézushoz, és azt kérdezi tőle, hogy jó mester, mit kell cselekednem, hogy örök életem legyen? És Jézus ugye azt mondja, hogy hát mit ír a parancsolat? És ő elmondja a 10 parancsolatnak bizonyos részeit, na azt mondja, ezeket cselekedd és élsz. És azt mondja ez a fiatal ember, hogy hát oké, ez rendben van. Gyerekkorom óta rendben van. És az egyik evangélium szerint ő maga folytatja, mi fogyatkozásom van még? De ki érzi, hogy ó, jó az, hogy én a 10 parancsot teljesítem, jó az, hogy én igyekszem erkölcsösen élni, mert tulajdonképpen azok, amiket ott idézett, erről szólnak. Jó az, hogy én az elvárásoknak megfelelő életmódot folytatok, de úgy érzem, még valami hiányzik. És Jézus azt mondja, ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el a te vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kövess engem. Miről szól ez a történet, és hogy vág a mai igénkhez? Ha valaki az örök életbe vágyik, az egyik, amit vizsgáljon, az az Isten parancsa. És nem csak a 10 parancsa, hanem az egész Szentírás. És azon belül nem csak az erkölcsi kérdések, hanem a szolgálati kérdések is. És még egy harmadik, utolsóként mondom, de talán az első, hogy hogy állok a Jézus követésével. Mert hiszem, amikor ott Jézus azt mondja, ha tökéletes akarsz lenni, add el és oszd szét és kövess engem, a tökéletesség megoldásaként vagy eléréseként nem magát az eladást és az alamizadást érti, hanem a követést. Azért teszi hozzá ezt az előzetes lépést Jézus, mert tudja, látja, érti és értetni akarja ezzel a fiatalemberrel, hogy a vagyonod akadály lesz. Lehet a Krisztus követésben. Van egy mennybe vágyó fiú, van egy magával elégedetlen, mert azt mondja, hogy mi fogyatkozásom van, és ezt az útmutatást kapja. Szeretném még magyarázni, hogy mire, vagy miért értem én így, hogy akadály lehet a vagyon. Lukács evangéliumában olvasunk egy történetet, amikor hasonló témák előjöttek, olvasom, és így lesz érthetőbb, Lukács 14-ből. Azután szólt Jézus ahhoz is, aki őt meghívta, tehát egy ebéd közösségben vannak. Ha ebédet vagy vacsorát készítesz, ne a barátaidat hívd meg, ne is a testvéreidet, a rokonaidat, vagy a gazdag szomszédaidat, nehogy viszonzásul ők is meghívjanak téged, hanem a vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszonzásban részesülsz majd az igazak feltámadásakor. Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá. Boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt. Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak. Jöjjetek, mert már minden kész van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki, földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem, kérlek, ments ki. A másik azt mondta, 5 pár ökröt vettem, megyek, hogy lássam, mit érnek, kérlek, ments ki engem. Maga az ebéd is nagyon tanúságos. Jézus azt mondta, hogy ne olyanokat hívjál meg, akik majd überelni tudják, felülmúlni tudják a te meghívásodat. Te pörköltöt adtál, ők meg majd malacsültet fognak. Nem, olyat hívjál, akitől nem várhatod vissza. És akkor valaki nagyon kegyesen azt mondja, hogy de boldog ember az, aki az Isten vacsoráján eszik. És Jézus azt mondja, hogy igen, csak hogy nem olyan magától értetődő oda bemenni. És mondja ezt a képet, hogy kész van. Hívja azokat, akik hivatalosak, és mire hivatkoznak? Hogy kimentést kérjenek? Arra, amit vettek. Földre, ökörre, autóra, házra, és így tovább lehetne mondani. Na, itt van a magyarázat, miért mondtam azt, hogy a gazdag ifjúnál egy akadály elhárítása, vagyon szétosztása, mert lehetséges gátja a vagyon, a kincs a Jézus követésének. Nem természetesen így van, de lehetséges. Pál is alátámasztja ezt, még befejezésül ehhez a gondolathoz, Timóteushoz írt levél 6. részében. Azt mondja, valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világra, ki sem vihetünk, de ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, csapdába és sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek csak pusztulásba és romlásba döntik az embereket. Mert minden rossznak gyökere a pénz szeretete, amely után sóvárogva némelyek eltévejedtek a hittől, és sok gyötrelmet szereznek maguknak. Igen, még a hittől is eltéveíthet. Komoly kérdés. És nem egyszerű kérdés tehát. Az is beszédes, még egy gondolatként, hogy a jeruzsálemi első gyülekezet hogy élte meg a közösséget? Azt olvassuk, hogy mindenük közös volt. Akinek volt valami vagyona, eladta, és betették a közösbe, és szétosztották, hogy egyenlő mértékben kapják. Ez nagyon hamar megszűnt egyébként. De lehet, hogy ők még elég közel voltak ahhoz, hogy hallhatták Jézusnak ezt a tanácsát, ezt a parancsát, vagy ők még érezték azt, hogy mit jelent kimenni egy missziós küldetésbe úgy, hogy üres a tarisznya. Sőt, nincs is tarisznya. Sőt, teljesen az Isten gondoskodására bízzák magukat. És nekik még nem volt nehéz odaadni. Mindezek után ugye Jézus azt mondja, térve az igére, hogy ne gyűjtsetek magatoknak a földön kincset, illetve adjátok el vagyonatokat, adjátok alamizsnául, szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá. Szerezzetek. Azzal, hogy eladjátok. Ez nagyon érdekes. Minek az eredményének tudhatjuk be, ha valakinek van? Van vagyona, van értéke, van tulajdona, van tartaléka. Így van. Az egyik Zsoltárnak ez a felirata, hogy az emberi a munka, isteni az áldás. És ugye azt fejtegeti, hogy hiába nektek korán felkelni és késő estig dolgozni, ha Isten nem áldja meg a munkátokat, de ha megáldja, ha tényleg Isten szerint dolgozunk, akkor gyarapszunk. Gyűjtés. A gyűjtés mondhatnánk azt is, hogy egy isteni áldás eredménye. Az emberi szívben mi van még a gyűjtés mögött, ezen gondolkodtam el. Mi rejlik a célként, szándékként, motivációként ott? És én a következőt látom, valamelyest magamat elemezve, a biztonság. A gyűjtéssel a biztonságunkat építjük. És én úgy érzem, pont ez az, amiben ma is, és minden alkalommal, amikor ilyen igét olvasunk vagy hallgatunk, ezt szeretné Krisztus új alapokra helyezni. Miben van a biztonság? Én nagyon örültem, az ima órán is elhangzott ez a gondolat, egybecseng a lélek már ezt komolyan üzeni. Én is töprengtem azon, hogy mi mindent hagyhattak ott azok a menekültek, az a 2,5 millió ember, aki eljött már az otthonából Ukrajnában. Mi minden maradhatott hátra? Hogy viszonyultak ezelőtt 20 nappal, ugye 17 napja tart a háború, mindahhoz, amivel rendelkeztek? Hogy éreztek azok iránt? Talán sokan gondolták, hogy milyen nagyszerű dolog, hogy mi mindent értem el. Benne van a biztonság, benne van a jövő. És egyik napról a másikra semmivé vált az egész. Legalábbis, hogy biztonság nincs benne, az látható. Nincs benne a biztonság. És én úgy érzem, hogy ezt kell megértenünk. Az összegyűjtött kincsek, értékek nem jelentik az életünk biztonságát. Nem jelentik. Hogy kell hát bánnunk, amit így megkapunk, amit Isten áldásaként élünk, tapasztalunk, veszünk. Lehet egyáltalán tényleg maradandó kincset gyűjteni, vagy mit jelent ez az imaórán is ez volt az ige, hogy örökkévaló kincset gyűjteni? Hadd mondjak egy nagyon fontos dolgot. A Bibliának ez a szakasza is az ehhez hasonló szakasz, ez nem valami olyan mintában működik, mint ahogy hallunk ilyeneket, hogy valaki külföldi bankokba gyűjti a pénzét. Tehát a mennyei kincsgyűjtés az nem azt jelenti, hogy kiveszem a földi bankból, és akkor beteszem a mennyeiben. Nem üzleti kérdésről van szó. Többféleképpen lehet megfogalmazni, inkább úgy, hogy amit elengedek, azt tartom meg igazán. Amiről lemondok, azt kapom meg igazán. Amit átadok Istennek, és az Isten szolgálva rászorulóknak, igazából azt nyerem meg. Úgy érzem, ez a logika. Oda tudjuk-e adni? Én ezt megmondom őszintén, nem értem. Hogy lesz ebből mennyei kincs? Nem értem, és nem tudom felfogni, hogy nyitott-e Isten bankszámlát minden megtérőnek. Vagy bármilyen gyűjtési lehetőséget. Nem tudom. Sőt, inkább azt mondom, hogy nem gondolom, hogy így van. Logikátlan innen ezt így megközelíteni. Képzeljük, hogy odaérünk a mennybe, amiről azt mondja Jézus Krisztus, hogy örököljétek az országot, amit nektek készített az én atyám, és akkor biztos azt fogjuk számolgatni, hogy ennyit adtam XY-nak, ott segítettem ennyit, hol van? Nem. Eszünkbe se fog jutni az a sok apró pénz, bocsánat. Fel sem fog merülni. Valami más ez a mennyei kincs. Én azt a mennyei kincset úgy tudom egyre inkább fogalmazni, hogy az a biztonság, amit tényleg a belevetett reménységből már itt érezhetek. Mert az örök életben való reménységből tudok lemondani mindenről, nem? Nincs rá szükségem. Nem tart meg. És ha reménykedek, lemondok, még inkább reménykedni fogok. Még inkább hálás leszek, hogy működik az Isten megtartó ereje. Jó ebbe az irányba elmozdulni. Megint Pált szeretném idézni, ez is az 1 Timóteus 6-ban olvasható, csak egy kicsit hátrébb. Ezeket mondja Timóteuson keresztül az apostol, azoknak, akik ezen a világon gazdagok, hagyd meg, hogy ne legyenek nagyra törők. Ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki bőségesen megad nekünk mindent a megélhetésünkhöz. Tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szívesen adakozók, javaikat megosztók, kincset gyűjtve maguknak jó alapul a jövőre, hogy elnyerjék az örök életet. Félreérthető, hogy elnyerjék az örök életet olyan, mintha az adakozással nyernénk el az örök életet. Nem. Az örök életet Isten kegyelme ajándékaként kapjuk meg Jézus Krisztusban. Ahogy az előbb idéztem, ugye a nagy nyereség az Isten félelem, és így tovább sokan a pénz szeretete által ugye megszédülnek, és azt mondja, hogy és eltévejednek a hittől. Testvérek, a vagyon az egy olyan veszély, ami még a hívő embert is el tudja téveíteni. Ezért ajánlja nekik, hogy inkább legyenek adakozók, legyenek jótevők, mert ha nem, akkor az a hozzáállás, az a megszállottság, az a megkötözöttség, ami a pénzzel kapcsolatban kialakul, még ki is ragadhatja őket. Én ebben egy ilyen óvatos és óvó szeretetet érzek. És még egy gondolat, ugye Jézus szavai, van egy nagyon mélyen ható, de lehet, hogy nehezen érthető mondat. Ahol a ti kincsetek, ott lesz a ti szívetek is. És ez a magyarázat. Ez egy nagyon komoly összegző mondat. Mit jelent ez? Én úgy érzem, és úgy értem, Jézus Krisztus azt szeretné tudomásunkra hozni, hogy van lehetőség vizsgálni magunkat. Milyen irányba mutat a szívünk, mivel van tele, milyen szándékokkal van tele a szívünk, ezt abban is lemérhetjük, nem ez az egyedüli mérce, de ez az egyik, hogy hova helyezzük a kincsünket, mire fordítjuk a rendelkezésre álló anyagiakat. Mire tudunk felszabadultan és gondolkodás nélkül befektetni, áldozni így is fogalmazhatunk, amire jó szívvel költünk, abban van a szívünk. Amire nem akarunk, nem merünk, félünk, magyarázkodunk, kifogásokat keresünk, mikor adni kellene, akkor abban nincs ott a szívünk. Szeretnék példákat mondani. Ha egy eszem első szemében mondom, ha én minden további nélkül elmegyek szakmai konferenciákra, mondjuk egy gyárigazgató vagyok, és minden áldozatot bevállalok azért, hogy szakmai konferenciákra menjek, továbbképzéseken vegyek részt, de ha netalántán még hívő ember is vagyok, lelki konferenciákra meg nem megyek, mert sajnálom az ottani részvételi díjat, akkor hol a kincsem? Akkor a karrieremben van a kincsem. De a lelki épülésemben nem fektetek be. És lehet a kegyesség látszatát produkálni ilyen életben, de a kincsem valójában nem másban van, mint a karrieremben. Vagy ha állandóan fényezgetném az autómat, állandóan porszívózgatnám, és nem vennék fel személyeket az esőben, mert hát vizes a ruhájuk. Akkor hol a kincsem? Az autómban van a kincsem, de a személyes segítségnyújtásra még arra se vagyok képes, hogy összevizezzem az ülést, vagy engedjem, hogy összevizezzék az ülést. Ha mondjuk a legmodernebb technikával újítanám fel a házamat, és mindig nyomon követem, hogy mik a legkorszerűbb technológiák, és mindig ebbe fektetnék bele, de mondjuk egy imaház felújításnál azt mondanám, hogy jó ott az olcsóbb is, akkor hol a kincsem? Akkor a saját kényelmemben, a saját luxus igényemben van a kincsem, az Isten házába pedig sajnálom a kincsemet, és nincs is benne a szívem. Ha valaki, bocsánat, ha én azt mondom, hogy egy évben több hetes kirándulásra is kész vagyok áldozni, mert erre szükségem van, mert gondot kell viselnem magamra, de egy közösségi szolgálatra meg nem megyek el, mert nincs időm, meg sokba kerül, meg olyan haszontalannak tűnik, meg nincs nyereség belőle, akkor hol a kincsem? És lehetne folytatni ezeket a példákat, testvérek. Jézus, amikor ezt mondja, hogy ahol van a kincsetek, ott lesz a szívetek. Ha ezekbe fektetjük a kincsünket, hát a szívünk is ott lesz. De ha tudunk földi viszonyokban nem mérhető értékekre áldozni, és a szolgálat az ilyen, az önfeláldozás az ilyen, az alamizsnaosztás ilyen, a rászorulók segítése ilyen, akkor ott van, és ott lesz a szívünk, és ezen keresztül a mennyben. Összegezve a gondolatokat, két olyan mondat Jézustól, ami lehet, hogy felforgatja az életünket. Adjátok el. Nem tudom, valaki elkezdett már gondolkodni, hogy holnap milyen hirdetést ad fel? Mi az, amit eladhat? Be kell látnunk, hogy egy olyan világban élünk, ahol a majdnem egyetlen egy mérőszám az a pénz. Az imaház átadáskor is merészeltem azt mondani, hogy annak van hírértéke a mai világban, amihez pénzt lehet kötni. Ugye? Több százezer forint értékű adományt vittünk Ukrajnába. Összeg nélkül már nem is hír. Adományt vittünk Ukrajnába. Érezzük ezt? Mennyire a középpontban van a pénz. És Jézus Krisztus meg azt szeretné, hogy legyen az, ami kikerül a középpontból. Mit tegyünk? Lehet, hogy kicsit provokatív és fájdalmas volt az előző kérdésem, mármint, hogy mit fogunk holnap hirdetni, feladni hirdetést. De egyet mindenképpen tegyünk, testvérek, gondoljuk át, hogy viszonyulunk az anyagiakhoz. Mit várunk az összegyűjtött kincsektől, értékektől? Mennyire építjük erre a biztonságérzetünket és a biztonságunkat? Vizsgáljuk meg azt is, hogy viszonyulunk a szükségben levőkhöz. Mennyire igaz az ránk, hogy kampányszerűen segítünk, na de ott valakire hétről hétre, meg hónapról hónapra gondot kell fordítani, hát akkor már hagyjon minket békén. Nehogy már ránk kapjon, és így tovább. Majdnem beleestem abba a hibába, hogy kigyűjtsem. Rengeteg olyan ige van, testvérek, ami erről szól. És nagyon egyszerű, nagyon félreérhetetlen, érthetetlen, mindenféle mellébeszéd nélkül mondja konkrétan, hogy kell az Isten követőknek a szegényekkel bánni. Fájdalmas. Ilyen egyszerű mondatok. Ha kér tőled valaki, akkor adj neki. Ilyen egyszerű. És ilyen fájdalmas, és ilyen kemény. Nézzük meg, vizsgáljuk meg, hogy miben van a szívünk. Azáltal, hogy mibe fektetjük a kincseinket. Tényleg ott van-e a mennyeiek, az Isten szolgálata területén is az adományunk? Két dolgon gondolkodtam, utolsó gondolatként. Az egyik, amiről már sokszor szó volt itt a gyülekezetben, és bocsánat, most elég sok vendég van, de mégis hadd mondjam. Az egyik lépésünk lehet az, hogy tényleg átgondoljuk, mink van, és azon túl, amit megszokott adományként szoktunk a gyülekezetbe adni, plusz, amit rászorulóknak szánunk, és tényleg létrehozunk belőle egy szociális alapot. Gondolkodjunk ezen. De tudom, hogy nem ez az egyetlen egy módja. Mert az alamizsna osztás az működhet személyes kapcsolatokban. Ha van valakinek olyan az életében, és tudom, hogy vannak ilyenek, hogy rendszeresen támogatja, rendszeresen viszi neki, amire szüksége van, hogy rendszeresen állja bizonyos költségeit, folytassa, mennyei kincset gyűjt, akinek nincs, keresse meg azokat a kapcsolatokat, keresse meg azt a lehetőséget, amit a tartalékaiból erre tud fordítani. És higgyük el, testvérek, hogy ez nem egy mellékes, nem egy ilyen kierültetett teljesítmény követés lesz, hanem igazi lelki cselekedet. Ha tökéletes akarsz lenni, add el, oszd szét, és kövess engem. Ámen.